Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 48-as számú énekét énekeljük. 48-as énekkel kezdjük mai Isten tiszteletünket. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia.
Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgass meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segíts meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből. hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeret minket, és elküldte az ő fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vodd meg tőlem szereteted, hanem nevelj igaz gyermekeddé, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség.
Aki a szeretetet kiárasztott híveid szívében a lélek által, ad, hogy teljes erőmből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Örökkön, örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Mózes második könyvében, a 20. fejezet első versétől a 17. versig a következő képpen. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Nem mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van a 7. napon, pedig megpihent. Ezért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé.
Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmentették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetem Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, most hallgassunk meg egy bizonyságtételt.
Felhősre áldom Isten.
Felhősre áldom Isten.
Azért tartom ki ma ide, hogy pár szóban beszéljek a hogyan tértem meg az Úr Jézus Krisztushoz. Több mint 2 évvel ezelőtt, mikor még nem ismertem őt a bűnömnek és a hát így ő, mármint nem tudja, a bűn súlya egyre jobban a lelkemre nehezedett, amit különösebben ki tudnék emelni a bűnök közül. Az Isten káromlás, barátmosság, az embertársaimat bántalmazta. Sokszor ittasan mentem haza. A nyomorúságból pedig, amit megemlítenék, az pedig az én betegségem, vagyis az epilepszia, ami nagyon megviselt engem. Egyre jobban nehezedtek a szívemre ezek a súlyok így, és kész lettem volna már öngyilkos lenni akár. Azonban van egy lelki testvérem, nagyon hálás vagyok neki, Fintor Tamás, aki többször is elhívott engem ide, és hát már így többször próbálkozás után jöttem el ide az ifjére. Először nem tudtam, hogy mi ez, hogy mit vár itt rám. De amikor énekeltünk, és egy testvérem egy igét felolvasott, és hát amiről így beszéltünk az igéről, és ez számára még először nem jelentett semmit, mert nem ismertem az Úr Jézust. Énekeltünk közösen, és így lelkileg jobban lettem, mert nekem, amikor olyan közösségbe mentem, ahol ismeretlen emberek vannak, akkor nekem rám jött ez a betegség, és ilyen félelem, szorongás töltött el mindig. És amikor énekeltünk az Úrhoz, akkor a szívem úgy annyira megkönnyebbült, annyira jól éreztem magamat, hogy ezt így nem nagyon tudom megfogalmazni. Majd 2011. szeptember 10-én eljött a nap, amikor leültem beszélgetni egy másik lelki testvéremmel, Garancsi Jánossal, aki elmondta, hogy az Isten, aki nagyon szeret engem, odaadta egyszülött fiát értem, hogy örök életem lehessen. Isten aznap abban a beszélgetésben döntés előtt állított hogy akarom-e megváltónak el szeretném fogadni őt. Mármint az Úr Jézus. Meg akartam szabadulni minden megkötözöttségemtől és minden világi dolgaimtól. Kaptam egy igét, felejtettem elhozni, meg most nem teszem be sajnos. Garancsi Jánostól. Én leültem vele beszélgetni, imádkoztunk a bűneim bocsánatáért, megbocsátást nyertem és elfogadtam az Úr Jézust az én személyes megváltómnak. Azóta törekszem mindig arra, hogy az ő akaratát próbáljam. Hogy minden attól ő legyen nekem az első az életemben. Amikor fölkelek, ő legyen az első, és én imából elbeszéltek vele, úgy tartom vele én a kapcsolatot. Azóta tudom, hogy Isten szeret engem. A bűneimet, azt viszont utálja. Sok világi dologtól megszabadított engem. És már tudom szeretni embertársaimat. Örülök neki, hogy megtértem az Úr Jézus Krisztushoz, hisz ő is bizonságot tesz rólam az Úrnak, hogy én itt bizonságot tettem ti önök előtt. És aki még nem tért meg, annak csak, vagyis csak bíztatni tudnám, hogy térjen meg, mert ez olyan csodálatos ez a kegyelem, így az Úr Jézus Krisztus által, amit ő megtett, értem, mi értünk, hogy értem, szenvedett a kereszte, felvette az összes bűnömet. És ezért hálás vagyok az Úrnak, hogy megkönnyörült így rajtam is, hogy elfogadtam az örövet szülött fiát, és egyszerűen, hogy szeretek mindenkit az életbe, ezelőtt, két évvel soha nem gondoltam volna, hogy eljutok ide eddig is, hogy az Úr Jézust megismerhetem. Ez olyan csodálatos. Szeretek eljárni ide vasárnaponként is Isten tiszteletre, mert az Úr ilyenkor is szól hozzánk, hozzám is. Hát mondhatom úgy, hogy persze Misi bácsit felkészítve, és Misi bácsin keresztül szól hozzánk. És nagyon sokat mond, mert aki elfogad tőt, ő már érti azt, amit az Úr, az ige, ami van a Bibliában, ami úgy mondván a mi fegyverünk, meg az én fegyverem is.
Hát az Úr áldjon meg a benne való növekedésben. Köszönjük a bizottságtételt. Isten tiszteletünket a 444-es számú énekünk eléneklésével folytassuk. 444-es éneket. nektek is békesség. Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét. Úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 5. fejezetében, a 38. verstől a 45-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom az 5. fejezet 38. versétől. Így szól Isten igéje. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, amikor fiatal voltam, 30 évvel ezelőtt sárkányra ülöztem Mátra, nyugati Lankái fölött, és egyszer, amikor egy termékben emelkedtem fölfelé, egy nagy ragadozó madár jött oda mellé ugyanabba a termékbe, és úgy együtt repültünk. Ott volt tőlem egy pár méterre, és még oda is fordította a fejét, egyébként rám nézett, és hát összenéztünk, hogy na, akkor repülünk. És akkor egy darabig azt is gondoltam, hogy hát én is tudok repülni, mint ez a madár. Csak egyszer a ragadozó madár, nem tudom, hogy ő volt, vagy valamilyen hasonló nagy madár, csapott egyet a szárny, és pillanatokon belül eltűnt a magasban. Én meg hiába próbáltam kecmeregni a sárkányrepülőmmel, igazából nem sikerült magasabbra mennem, hanem nyilvánvaló volt, hogy amilyen ennek a sárkányrepülőnek a technikai adottsága, akkora távolságot és olyan magasságot tudok vele megrepülni. Akkor ez számomra világos, hogy amit én csinálok, az csak olyan, mint a repülés, de igazából a madarak tudnak repülni. Ez az ő területük. Felolvasott igényben a hegyi beszéd egy rövid részét tárta elénk most a mi mennyei atyánk. Akkor, amikor Jézus köré oda telepedett a sokaság, és Jézus tanított nekik az Isten országáról. Tanított nekik arról, hogy miképpen kell élni az embernek az életét, hogyan lesz teljesi az embernek az élete, egyáltalán mire teremtette az Isten az embert, és hová szeretné eljutatni az embert föld életében. Hát elolvasni a hegyi beszédet, és megérteni annak az üzenetét, hát nem nehéz dolog, mert hát mindnyájan, akik olvasni tudunk, el tudjuk olvasni ezt a szöveget. Azonban, hogy mit akar ezzel az Isten nekünk mondani, és hogyan szeretné az Isten ezzel az ember életét változtatni, az már sokkal nehezebb. Számomra az hasonló ez, mint a sárkány repülő és a ragadozó madárnak az esete. Mind a kettő repül, csak nem mindegy, hogy kinek az élettere ez, és ki csak idegenként merészkedett be. Tehát amikor Jézus Krisztus beszél arról, hogy milyen az Isten ország, és hogyan kell azt megélni, akkor ő, mint a ragadozó madár repül. Nekünk pedig, azoknak, akiknek a hátán ott van egy sárkány repülő, mondja, hogy na, akkor csináljuk ezt. És sokan úgy gondolják, hogy Jézus ezt úgy írta le nekünk, hogy nekünk ezt le kell másolni. És hogyha ezt le tudjuk másolni, akkor leszünk igazán Isten gyermekeivé. Eközben, miközben Jézus Krisztus mondja ezeket a dolgokat, ő ezt valóban tudja is cselekedni, mert ő az Isten fia. Ő, aki nincs kötve a földi teremtett világhoz, aki elszakadva él az atyától, ezért ő valóban szárnyal, valóban repül, de alapvetően, akik hallgatják őt, vagy akár mi is, akik most olvasuk ezt az igét, nem gondolhatjuk, hogy mi le tudnánk másolni azt, amit Jézus Krisztus itt elmondott nekünk, vagy amit ő egyébként megért ebben a világban. Próbálok valamit, próbálok lemásolni valamit, próbálok megcselekedni valamit, de hogy nem tudom egészében megélni azt, amit Jézus ide elénk tár a hegyi beszédben, az nyilvánvaló. Nem is azért mondta egyébként azt Jézus Krisztus, hogy mi azt lemásolnánk, hanem azért mondta, hogy ez az Isten rendje. Értsétek meg, az Isten ilyennek szeretné a világot látni, ilyennek teremtett, és azt szeretné, hogy a világ ezt visszatükrözni. És hozza az Ószövetségi törvényt, de a felolvasott ige szakaszunk első mondatában, amikor is azt mondja az Ószövetségi törvény, hogy szemet szemért, fogad fogért. És egyébként ez a mi világunkban most úgy néz ki, hogy micsoda kemény törvény, ott egyébként még enyhítette azt, amikor szemért egyébként életet kértek. Amikor valakinek elvették a szemevilágát, akkor a rokonság elvette annak az életét. És az Isten arra próbált az Ószövetségben irányítani az embereket, hogy ne bosszuld meg nagyobb mértékben azt, ami rajtad sérelem esett, hanem legyen arányos a sérelemért végrehajtott bosszú. Tehát szemért nem jár élet. Nem verted el a másiknak az életét azért, mert egy bántás ért téged. Ez volt az Ószövetségi törvény. Az Ószövetségi emberek ezt értették, hallották. Jézus Krisztus ettől sokkal mélyebbre visz bennünket, mert Istennek az az akarata, hogy szeresd az ellenségedet. Szeresd azt, aki elveszi a szemedet. Szeresd azt, aki elveszi a fogadat. Szeresd azt, aki elveszi a szerettednek az életét. Vagy szeresd azt, aki a te életedet veszi el, aki a te életedet teszi tönkre. Szeresd az ellenségedet, Jézus Krisztus tovább lép, és ad nekünk egy olyan parancsot, egy olyan rendet, amit aztán ember legyen a talpán, aki meg tud majd élni. De hát az Istennek nem az az akarata, hogy mi betartsuk ezt, amit elő van írva a hegyi beszédben, hanem azt, hogy ez legyen egy tükörkép az életünkre nézve. Mert Jézus Krisztus sem azért adta ezt elénk, hogy, és sokan így magyarázzák egyébként, hogy mindaz, ami elhangzik itt, Jézus Krisztus példájának a magyarázata. Sokan azt gondolják, hogy ez valamiféle emberileg megvalósítható cselekedet sor, és azoknak a példáknak, amit Jézus itt felsorol, adnak egyféle magyarázatot. Például, amikor azt mondja, hogy arcunk meg jobb oldalon, akkor tartsd oda a balt is, az azzal magyarázzák némelyek, hogyha az ember jobbkezes lévén jobb arcon csap valakit, akkor azt visszakézből tudja csapni. És a visszakézből csapás az a megalázása a másik embernek. Tehát amikor azt mondja valaki, vagy azt mondják valakinek, hogy akkor tartsd oda a bal orcádat, akkor az azt jelenti, az ő magyarázatuk szerint, hogy megaláztak téged azzal, hogy visszakézből adtak, oda tartja a másikat, azt mondja, tekints engem embernek, és vágj jól pofon, rendesen, ahogy azt férfi emberhez illik. Tehát Jézus nem erről beszél. Nem erről beszél, amikor azt mondja, hogy jobban arcról csapnak, akkor tartsd a balt is, hogy akkor legyél majd ember, és húzd ki magadat, legyél nagyobb az önbizalmad, és még erősebb legyél, hanem azért mondja, hogy ha valamit tőled elvesznek, akkor adjál még oda többet is, mert az lesz a te szabadságod. És érdekes egyébként így visszatekinteni, hogy arra az időre, amikor a 70-es években hosszú haja, nagy szakállal, posztifista gondolkodással éltük az életünket, és a szabadság vágy volt a szívemben, a szívünkben, akik ott együtt éltük akkor az életünket ott a kartográfiai vállalatnál, és mi azt bizonyítottak is, hogy mi szabadok vagyunk. Tehát amikor a rendőr megbüntetett bennünket egy százasra, mert egyébként akármikor megbüntetett, mert hosszú volt a hajunk, vagy rövid volt, vagy nem úgy ültünk be egyébek, mindig jelezni akarták, hogy ők a hatalom letéteményesei. Ők megbüntettek bennünket egy százasra, úgy adtuk oda azt a százast nekik, hogy egyébként szabadok vagyunk. Hát kérjél még egyet, akkor kapsz még egyet, mert bennünket nem tudsz a szabadságunktól megfosztani azzal sem, hogy elveszed a pénzünket. Ezért mi szabadnak éreztük magunkat. Nem éreztük magunkat begyűrve abban a rendszerben, amiben egyébként ott a többségi társadalom élt. Hogy aztán szóval vezet volt ennek értelme, az másik kérdés. Igazából nem sok értelme volt, mert nem lehet megélni a szabadságot. De az egyébként jelezte akkor, hogy bennünket nem érdekelt a pénz. Hogy most van pénzünk, mennyi pénzünk van, mert szabadok voltunk tőle. És Jézus valami ilyesmi szabadságra hív bennünket, azt mondja, hogy pofon vágnak jobb oldalt, tartsd oda a balt is. Legyél szabad rá. Hát ki szabad arra, még azt se élvezzük, hogy egyszer pofon vágnak, nem, hogy még egyszer oda tartanánk az arcunkat, hogy még egyszer bántsanak bennünket. De hát olyan jó látni azokat az embereket, azokat a mártírokat, vagy vértanúkat, vagy nemrégiben, amikor Zimány Józsi bácsi is itt a kommunista rendszer alatt szenvedett a gulágon, hogy miképpen vállalta a szenvedést, hívta ki maga ellen a sorsot, mondanánk azt, és vállalta azt, hogy őt elvigyék oda, amit tudott egyébként, hogy rettenetes hely, de mert szabad volt arra, hogy az egész életét Isten kezébe tegye, ezért nem volt számára gond, hogy most a jobb oldalt oda tartja, meg a balt is, meg még a hátát is, meg a gyomrát is, meg amit akarsz. De egyébként sokan vannak, akik földi létükben az Isten fölhatalmazva tőle szabadságot kapva, ezt meg tudják tenni. Sokan fölhozzák Gandhinak, meg Martin Luther Kingnek a példáját, akik egy erőszakmentes szembenállásra bíztatták a környezetüket, és mondják is, hogy milyen sokat elértek, és ez milyen Jézusi. De hát Jézus nem erőszakmentes ellenállást akart véghez vinni ott abban a társadalomban a lét. Jézus nem gondolta azt egy pillanatig sem, hogy majd ő erőszakmentességgel azt a fennálló hatalmat, amit mondjuk Heródes és Poncius Pilátus képviselt az ő idejében, hogy azt a hatalmat majd megdönti. És netán majd Poncius Pilátus és Heródes azt mondja neki, hogy hát kedves Jézus, látjuk, hogy te milyen tökéletes ember vagy, átadjuk a trónunkat. Akkor üljél be, mondja Heródes, az én trónomba, és legyél te Izraelnek a királya. Vagy Poncius Pilátus azt mondja, hogy a Római Birodalom nevében felajánlom neked a Római Birodalomnak a vezetését. Mert te erőszakmentesen szemben álltál a hatalommal. És mint hogy Martin Luther King kiharcolta azt, hogy a négerek leülhetnek a fehérek mellé az autóbuszban, és némi egyenjogúságot akkor ott sikerült neki elintézni. Hát Jézus nem ezért jött, hogy némi egyenjogúságot, vagy némi hatalom megosztást létrehozzon. Nem azért jött, hogy ő beüljön abba a trónba, amit Heródes és Poncius Pilátus bitorol itt a Földön, hanem azért jött, mert a mennyei atya akaratát szerette volna cselekedni. Ő azért jött, hogy az egész világnak a bűnét magára vegye. Amikor ő szenvedéséről és a kereszthaláról beszélt, akkor nem azt próbálta átadni a tanítványainak, hogy gyerekek, eljöttem felállítani itt a trónomat. De hát ez a Heródes meg ez a Poncius Pilátus, ez egy olyan lehetetlen ember, hogy nem tudom felállítani a trónomat itt, hát akkor majd szenvedni fogok és meg fogok halni. Kudarcot vallottam. Hát Jézus nem ezt mondta ott az embereknek, hanem azt mondta nekik, hogy én azért jöttem, hogy szenvedjek és kereszthalált halljak a világért. Már születése előtt Jézus Krisztusnak ez volt a proféciája. Tehát ő nem a zsidó népért jött csak, hanem az egész világért jött. Ő nem azért jött, hogy a zsidó népnek az élet egy kicsit úgy jobbá tegye, vagy picit rendbe tegye, hanem azért jött, hogy az egész világot megmentse. És hogyha Pilátus vagy Heródes azt mondta volna, látva Jézus életét, hogy na itt van a trónom, akkor én is azt mondtam, hogy közd, hát nem ezért jöttem. Nekem meg kell halnom. És a bűn az egyébként ki is fog majd végezni. Tehát alapvetően, amikor arról beszélnek, hogy ez egyféle ilyen erőszakmentes szembenállásra próbál biztatni, és Jézusnak netán ez lett volna az üzenete, az egyébként hazugság. Tehát nem igaz, hogy Jézus azért jött ebbe a világba, hogy egy erőszakmentes szembenállásra biztassa akár a zsidó népet, akár az egész világot. Hanem azért jött, mert a mennyei atyának az akaratát akart beteljesíteni. Azért jött, hogy a teremtménynek az életét kiteljesítse. És mindezt abban amit ebben a szakaszban is tanít, arra kell bennünket indítson, hogy Uram, én ezt nem tudom megtenni. Hát én nem tudom oda tartani a másik orcámat, hát még az egyik is nagyon fáj. Hát hogy tudnám a másikat oda tartani? Hát hogy tudnám én odaadni a felső ruhámat, amikor valaki az alsó ruhámat elperli tőlem? Hát örülök, hogy csak az alsó perelt el, aztán még maradt felső ruhám. Hát hogy mennék én még egy úthosszra, amire kényszerítenek, mikor elég volt ezt az egy plusz utat is megtennem. Abban az időben mondják, hogy a római katonának joga volt arra, hogy bárkit elcsípjen az úton, és akkor a felszerelését egy úthosszra elvitesse vele. Aztán, amikor elvitt oda, után elengedte, visszamehetett. Jézus azt mondja, hogy amikor ilyen kényszer alá helyeznek benneteket, amikor nem a saját döntésetek alapján tesztek meg valamit, akkor ne legyen bennetek azt, hogy mikor lesz ennek vége, és akkor, hanem legyetek szabadok arról, hogy még egy utat menjetek vele. Tehát az, amit mondtam annak idején, hogy megbüntetnek egy százasra, adok meg még egyet adok mellé. Mert én szabad vagyok tőle. Engem nem tudsz ezzel zsarolni. Elkényszerítesz egy útra, megyek veled kettőt. Csak hát ezt nem tudom megtenni. amikor ezt elmondta Jézus Krisztus a sokasságnak, akkor a sokasságból föl kellett volna kiáltani, hogy kegyelmez Uram. Kegyelmez Uram, mert nem tudjuk megtenni. Erre képtelen bárki is a világon. De csodálatos azt meglátni, hogy aki Jézus Krisztus kegyelmét vette, az Úr szent lelke által újjászült, és megváltozott a gondolkodása. Az élete megváltozott, az kész odaadni az egész életét. Olyan megdöbbentő látni azokat az embereket, akik leírták börtönélményeiket. Hogy hálát tudtak adni Istennek azért, hogy ott a börtönben, amikor kihallgató tisztek előtt állt, hogy Uram, köszönöm, hogy ennek az embernek én bizonyságot tehettem. És közben verték a hátát, meg kiverték a fogát, meg ki tudja, mit csináltak vele. De az Isten küldetésében hálás volt azért, hogy el tudta mondani annak a kihallgató tisztnek, aki egyébként sohasem ment volna a templomba, vagy nem járt a templom felé sem, annyira el volt torzulva már a gondolkodás, hogy az Isten számára senki sem volt, hogy el tudta mondani neki, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Lehet, hogy belehalt az a szerencsétlen ember. De el tudta mondani azt, amit az Isten a szívére helyezett. Szabad volt arra, mert Krisztus felszabadította. Ez a hegyi beszéd, amit Máté evangélium 5. fejezetétől a 7. le van írva, az csak azok számára megvalósítható, akiket az Isten szabaddá tett. Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. Olyan jó bizonyítékok azok, akik benne vannak az Úrban, és valóban el tudnak engedni mindent az életükbe. És olyan jó ígéret az, amit az Úr mondott, hogyha elhagyja apját, anyját, házát, száz annyit kap helyette, száz annyit kap érte, hogy ez valóság. Ha az ember hajlandó és szabad rá, mert szabadságot kapott belülről. Ha valaki önfeláldozó, és Isten nélkül teszi ezt, akkor annak majd megissza a levét. De aki az Istentől kapott szabadságában tudja elhagyni ezeket, vagy tudja feláldozni, tudja odaadni Isten kezébe, az valóban száz annyit kap helyette. És ráadásul még övi a mennyek országa. Itt a Földön Isten meggazdagítja, nem feltétlenül materiálisan, anyagiakban, pénzben, hanem meggazdagítja lelki javakban, amely egyébként rettenetesen fontos ahhoz, hogy ebben a földi létben megélje az életét, és ráadásul övé lesz majd a mennyek országa is. Tehát azok, akik a hitükért üldöztettek, azok nem nézték azt, hogy mennyibe kerül ez nekem. Akik a hitükért szenvedtek, azok nem azt nézték, hogy mit szenvedek érte, és majd mennyi lesz ennek a mennyi jutalma, hanem azért vállalták ezt, mert Jézus Krisztus elhívott gyermekei, szolgálai voltak, és tették azt, amit Jézus Krisztus a szívükre helyezett. És ebből látszik az ő szabadságuk. Micsoda szabadság az, hogy nem törődik a saját életével, nem törődik a saját szenvedésével. Jézus Krisztus ezt mondja, Jézus Krisztus tudja ezt megtenni, csak te benned is, meg tudta megtenni azokban az emberekben is. Amiről aztán itt beszél, hogy szeresd az ellenségedet. Ezt, ha hallottátok, megmondottad, szeresd a felebarátodat, és gyűlöd az ellenséget. Ez az ószövetségi rend. A felebarát, aki neked jót tesz, akivel egymást tudjátok segíteni, a szeresd, de az ellenségeit pedig gyűlöd. Jézus pedig azt mondja, szeressétek az ellenségeiteket. És imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Azokért imádkozzatok, akik gáncsoskodnak, akik tönkreteszik az életeket, akik el akarják venni az életeteket. Hát ki tud azokért imádkozni? Ki tudja azokat szeretni? Hát csak az, akinek megváltozott a gondolkodása. Aki nem normálisan gondolkodik, hanem Krisztus szerint gondolkodik. Akit már megújított az Isten szent lelke, új életben jár. Azok tudják szeretni azt, aki ellen van. És ezt a szabadságot eléd adja az Úr, akkor tudod szeretni valóban az ellenségedet, tudod szeretni azokat, akik gáncsoskodnak veled szemben. És akkor jön az, amit én a sárkány repülésben átéltem, hogy valóban a sasvadárhoz hasonlóan repül az ember, nem csak sárkány repülő esetben, hanem valóban benne él abban, ami abban a közegben, amiben ez megélhető. Akkor már nem csak egy idegen emberként bóklászik az ember azon a területen, hanem az az ő közege. Itt a hegyi beszédben, amikor Jézus elmondja ezeket, Jézus saját közegében van, azok, akik hallgatják, azok pedig idegenként csodálkoznak rá, hogy miről beszél ez. Hát hogy tudnám én kikaparni a szememet, hogy tudnám én levágni a kezemet, hogy tudnám én szeretni az ellenségeimet, hogy tudnám én odatartani az orcámat, hogy tudnám én odaadni a felső ruhámat. De olyan jó, hogyha ilyenkor fölhangzik az ember szívéből, Uram, kegyelmez, mert én nem tudom szeretni. Még azokat sem, akik közömbösek nekem, nemhogy az ellenségeimet. De benned, ha te bennem vagy, és én te benned, akkor tudom szeretni. Ezért újítsd meg az én életemet. Oda kényszerít, oda szorít a hegyi beszéd bennünket Jézus Krisztus kegyelméhez. És Jézus valóban arra hív bennünket, hogy szárnyaljunk. Induljunk el vele, nem őt másolva, hanem úgy induljunk, hogy ő bennünk van, és mi pedig ő benne elrejtve. És akkor valóban működik a szárnyalás. Ámen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te földi létbe úgy érkeztél, mint idegen. Nem fogadtad be a sötétség, nem fogadja be a világosságot. Izrael népe nem fogadta be a hozzá küldött megváltót. De köszönjük, hogy te nem azt nézted, hogy mi a komfortos tenéked, hanem azt nézted, hogy mi a mennyei atyánk akarata. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy bennünket is erre az engedelmességre, erre az új életre hívsz. Add meg, hogy ez valóság lehessen mindannyiunk életében. Add meg, hogy ne azt keressük, Urunk, hogy miképpen lehetne ezt emberi értelemmel fölfogni, emberi értelemmel megcselekedni. Hogy hogyan lehet teljesíteni azt, amit elénk adsz a hegyi beszédben törvényként, hanem föl tudjuk tenni a kezünket megadásra, Urunk, újíts meg, változtasd meg a gondolkodásunkat, hadd igazodhassunk ahhoz, amit te rendelsz, és ne a világ legyen a mi igazodási pontunk. Áld meg bennünket, Urunk, hogy az átadott életünk az valóban téged szolgáló, téged dicsőítő életté lehessen. És bármilyen hívság vagy kívánság is vonzza, húzza az életünket, világos legyen számunkra, hogy te benned élhetjük meg azt, amire teremtettünk, és te benned tudjuk megélni a te akaratodat, parancsolataidat is. Így vezest gondolatainkat, életünket, hogy a dicsőségedre éljünk. Amen. Hirdettem a testvéreknek, következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk vasárnap Isten tiszteletre. Szeretettel hívjuk a testvéreket a hétközi alkalmakra is, az asszonykör hétfőn 17 órakor, szombaton ifjúság 17 órakor tartja összejövetelét, illetve azok a programok, amelyek múlt heti hírlevelünkben megjelentek, most sajnos technikai okok miatt a hírlevél nem kerülhetett kinyomtatásra, de megfelelődöm a testvéreknek, hogy milyen programok lesznek előttünk. Október 11-én 18 órától lesz egy fiatal házasok és házasság előtt álló pároknak az estje. 11-én 18 órától mindenkit szeretettel várunk, és kérem, hogy akik szeretnének jelentkezni, azok a irodában, MSZ-nél, vagy tőlem is érdeklődhetnek és jelentkezhetnek erre az alkalomra. Aztán 13-án lesz egy rendes napunk, aminek a meghívóját a bejáratnál Drenyovszki Marika osztogatta. 13-án egy egész napos csendes napon leszünk együtt, vasárnap lévén az Istentisztelet is magába foglalja az alkalom. Annak a sorozatnak a záró alkalma ez, amelyet Pál egyik Feri bácsi tartott itt a gyülekezetünkbe. Ennek a témája a kapcsolatok tisztasága és Jézus etikája lesz, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Együtt leszünk egész nap ebéddel, és szeretettel várjuk azokat is, akik a gyülekezet környezetében élnek. Ezen kívül a testvérek elé teszem a, azt megelőzve, ezt a programot megelőző napot, ami a 12-i, október 12-i országos evangelizáció. Ennek a meghívóját már látták a testvérek régebben, nem tudom, most van-e még itt a kiáratnál, vagy a nagy plakát, az ki van-e függesztve, de egyébként ennek a plakátja is színesben ki van téve, tehát aki szeretne informálódni a 13-ai alkalomról, az megtekintheti. Október 12-én az országos evangelizáción szolgálnak a görögszállási cigánymisszió munkatársai, szolgatársai. Engem is megkértek egy bizonyságtételre. Cseri Kálmán lesz az egyik igehirdető, Fabinyi Tamás másik igehirdető, tehát szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ez erre az alkalomra is. Jelentkezni Isten tisztelet végén a feleségemnél lehet, akik már jelentkeztek, azok erősítsék meg, inkább kétszer szóljanak, mert a névsorból is kiderül, hogy már egyszer jelentkeztek. 1000 forint az utazási költséghez való hozzájárulás. Az országos evangelizáción szerény ebédről az országos egyház gondoskodik. Tehát nem kell ebédet hozni magunkkal. Tegnap eke csendes napon voltunk, Lucfalván. Lucfalván az eke csendes napon azokkal lelkészek szolgáltak, akik Lucfalva életébe valamilyen formában szerepet játszottak, lelkészként jelen voltak. Hát én csak úgy, mint egy közbűső, szélbúcsú és megyeszeri Laci között, amíg nem érkezett meg megyeszeri Laci a helyére, de már szélbúcsú elment Kispestre, addig, mint Sámsonházi lakos, én helyettesítettem a búcsút, és nem lelkészként, de a vasárnapi Isten tiszteleteket tartottam. Így a jelenlegi lelkész Malik Péter Károly, az előző lelkész, tehát a megyeszeri Laci előtt lévő lelkész Szél Búcsú, és én szolgáltunk egy-egy igehirdetéssel. Megyeszeri László sajnos nagyon beteg, úgyhogy szolgálatot ő nem tudott vállalni már. Ezért kerültem én képbe, mert egyébként megyeszeri Laci lett volna az, aki illetékes az ügyben. Jó volt együtt lenni, Isten ajándékai volt a téma, amely elénk jött, és az ajándékok fölött pedig szerettük volna inkább az ajándékozót meglátni, és az ajándékozót a szívünkbe fogadni. Sokfelől jöttünk, még Csurgóról is eljött egy kis képviselőcsoport, Györgyi Zsoltiék eljöttek 350 kilométerről, Győrről is voltak, a Győr környéki atyakiságból, innen is jöttünk, Nyíregyházáról, Nyírtelekről, Görögszállásról. Kellemes időben, kellemes testvéri környezetben Isten színe előtt tölthettünk el egy napot. Szerintem sok áldást jelentetett a testvérek életére nézve, mint az enyémre is. Az országos evangelizáció, és így készüljünk, hogy Isten megmozdítsa a szívünket, lelkünket. 12-én tehát erre az alkalomra hívjuk a testvéreket. Lehet figyelni a naptárakat, mert hogy a Biatorbágyi hetekre való jelentkezés az 3 hónappal a program előtt esedékes. Hogyha valaki szeretne a novemberi, októberi-novemberi férfi hétre, a januári férfi hétre jelentkezni, az már nézegesse az időpontot, hogy nehogy beteljenek a hetek, de lesz még addig női hét is, és házaspári hét is Torbágyon. Ezekre az alkalmakra szeretettel biztatjuk a testvéreket, és ha valaki segítséget kér a jelentkezéshez, akkor természetesen szívesen segítünk ebben. Volt egy haláleset is a gyülekezetünkben, eltemető, ugye nunka voltak a temetésen, igen, ugye? Adámi László temette el. Hogy hívták atyám fiát?
Pintér
István. István. 62 éves volt, ugye? Azt hiszem. Pénteken volt a temetése, én akkor Budaörsön voltam az evangelizáción, úgyhogy én csak a... Igen. Adámi László testvérünk volt, aki végül is tudta vállalni a temetést. Gyászolók közül van itt valaki a családból?
Városról mentek.
Bementek, ott is, igen. Igen, igen. Jó, hát az Úr adjon békességet a gyászolóknak, és természetesen bennünket is figyelmeztessen az Úr minden ilyen halálesettel kapcsolatban, hogy az életünk véges, és hogy felkészülő érkezzünk el ahhoz a ponthoz.
Meghalt Tamasó Pilint. Meghalt. 2010-kor temették Nyíregyházán, kerülünk. Adami Lati bárki mondta, ő fog jönni.
Igen. Tamasovszki Andrásné, Bedő Bobi.
Igen, járt.
Igen, 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 igen. Hát a gyászolók szívébe Isten békességét kívánjuk. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 462-es számú énekünk eléneklésével, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban életet és üdvösséget szereztél ennek a világnak, és szent lelked által pedig építed a gyülekezeteidet, építed egyházadat, gyűjtesz magadnak a földön. Add meg, Uram, hogy egyikünk se tékozoljon, hanem vele tudjon gyűjteni. Így áld meg bennünket, Urunk, a neked való szolgálatra való készülésben, a neked való szolgálatban. Add meg, hogy a szívünk fölpesdüljön mindig, amikor a szabadat halljuk, és az akaratodat közvetített felénk. Így köszönjük néked, Urunk, hogy ebben a világban te mindent elvégeztél azért, hogy nekünk menetelünk lehessen a mennyei Atyához, hogy megérthessük a mennyei Atya akaratát, és tudjuk is azt cselekedni a te erőddel, lelked jelenlétével. Add meg, hogy így töltsük be az Isten fiúságunkat, hogy aztán az egész világ láthassa, hogy valóban az üdvéért, az egész világ üdvéért jöttél ebbe a világba. Köszönjük néked gyülekezetünket, gyülekezetünk tagjait, gyülekezetünk szolgálói közösségét. Áld meg azokat, akik tudnak adni a sajátjukból, és nem azt nézik, hogy mit szenvednek, milyen kárt szenvednek, hanem azt látják, hogy mit tudnak neked tenni, mindazzal, amit tőled kaphattunk. Áldassék a neved, Urunk, hogy így szeretnéd megáldani azokat az engedelmes szolgáidat, hogy egy közösségé tested tagjaivá legyenek, és kiki megtalálja ebben a maga szolgálatát, helyét. Így áld meg bennünket, mint testednek tagjait, gyülekezetben szolgálókat, presbitereket, lelkészeket, vagy espereseket, püspököket. Áld meg evangélikus egyházunkat, Urunk, hogy rád figyelő és neked szolgáló, az akaratodnak engedő eszközeiddé lehessünk, de így légy más felekezetekkel is, ahol te lehetsz középen, ahol téged imádnak, ahol te vagy a fontos. Légy jelen közöttük, Urunk, és áld meg őket jelenléteddel. Hálás a szívem, Uram, hogy rád tekinthetünk, amikor a teremtett világodat látjuk, nézzük. Köszönjük, hogy te ábrázolódsz ki abban, ahogy ez a világ megteremtetett. Add meg, hogy az unokáink felé elszámolással lehessünk afelé, hogy amit ránk bíztál, azt megőrizzük, sőt gyarapítjuk. Ehhez adj bölcsességet azoknak, akiknek hatalmat adtál. Légy politikusokkal, gazdasági vezetőkkel, hogy nem a saját érdekeiktől vezérelve, hanem a te akaratodnak neki feszülve, te akaratodat keresve és abban haladva gazdagítsák országunkat, népünket, nemzetünket és az egész világot. Áldj meg bennünket, Urunk, mint legapróbb kis szervezete a világnak, a teremtett világodnak. Áld meg a családjainkat, áld meg a házasságokat, gyerekneveléseket. Te adj bölcsességet, Urunk, ahhoz, hogy egymással férj és feleségek meg tudjuk élni az életünket. Te adj bölcsességet ahhoz, hogy felcseperedő gyermekeinket, unokáinkat nevelni tudjuk, jó bizonyságul lévén előttük afelé, hogy miképpen tervezette az ő életüket is. Köszönjük, Urunk, hogy minden szükségünk az te benned elégítetik meg, ezért tesszük eléd, Urunk, minden nehézségünket, anyagi nehézségeinket, a munkahelyi problémákat, de kapcsolati problémáinkat is a környezetünkkel, környezetünk viszonylatában. Add meg, hogy benned oldódhassék ez föl, te old meg ennek a problémának is az okát. Hálás a szívem, Uram, hogy te nem hagysz bennünket egyedül, árván, földi életünk során mindig jelen vagy, mindig oda lehet hozzád fordulni. Így a halálesetek kapcsán is, Urunk, téged kérünk, hogy őrizd a gyászolókat, adj nékik tőled jövő bölcsességet, békességet, hogy el tudják hordozni azt, ami most a családjukban, életükön esett. Vezesd őket, Urunk, úgy tovább, hogy néked engedelmes szolgáid lehessenek. Köszönjük, Urunk, hogy minden ilyen eseménnyel bennünket is magad elé állítasz, add meg, hogy bölcs szívet nyerhessünk. Köszönjük, hogy földi életünk mind arra mutat, amit te elvégeztél a te néped között, és mehetünk afelé, az elhívás felé, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél számunkra. Áldj meg bennünket, Urunk, ebben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.